Köszöntöm Önöket, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál továbbra is Imre Lőrinc. Magyar férfi kosaras még nem jutott el olyan magasságba, mint Hanga Ádám. A budapesti születésű kosaras klubja, a Real Madrid, a hétvégén ugyanis megnyerte a legrangosabb európai kosárlabda kupát, az Euroligát. A Litvánia második legnagyobb városában, Kaunasban rendezett négyes döntőben. A spanyol együttes a szombati elődöntőben a nagy hazai rivális Barcelonát győzte le 78-66-ra, és így jutott be a fináléba, ahol a görög Olympiakos várt a Real Madridra. De még néhány szót az elődöntőről, amely bár a végeredmény tekintve magabiztos Real győzelmet sejtett. Valójában az első félidő még egészen másként nézett ki. Akkor a katalánok vezettek a nagy szünetben 6 ponttal. Hanga Ádám a kezdő ötös tagjaként lépett pályára. A mérkőzésen 19,5 perc alatt 6 lepattanót és 2 gólpasszt gyűjtött. A döntőben aztán egy igazán kiélezett finálét láthatott a közönség. Hanga Ádám megint a kezdő ötös tagjaként lépett pályára, a háromszoros győztes Olympiakos ellen. A görögök kezdték jobban a találkozót, aztán a nagyszünetben 45-45-ös döntetlen volt az állás. Az utolsó negyedben az Olympiakosnak állt a zászló, többször is 7 ponttal vezetett. Az utolsó percre 4 pontos görög előnnyel fordultak a csapatok, viszont már csak a Real Madrid szerzett egy 3 pontos kosarat, 3 másodperccel a Dudaszó előtt pedig egy 2 pontossal fordított a spanyol együttes 79-78-ra. Hanga Ádám 2 ponttal és 3 lepattanóval zárta a finálét, amelynek végén első magyar férfi kosárlabda játékosként emelhette fel az Euroliga trófeát. Hanga a négyes döntőben inkább védekezésben számított fontos játékosnak. A támadásokat illetően a negyeddöntős párharcban a Partizán ellen vette ki igazán a részét. Ebben a párharcban a Real Madrid 0-2-es hátrányból fordítva nyert meg zsinórban 3 találkozót, és így jutott be a négyes döntőbe. A 3 győztes meccsen Hanga sorozatban 3, 15 és 7 pontot szerzett. A mérkőzés az Olympiakos elleni finálé után az M4 Sportnak azt nyilatkozta: ez egy olyan dolog, amit egy magyar játékos sem ért még el. Én vagyok az első, és elképesztően boldog vagyok, mivel nagyon sokat vártam erre a címre. Elértem egy olyan dolgot, amit nagyon-nagyon régóta kergetek, tette hozzá. A 34 éves játékos felidézte, hogy az elmúlt 10-11 évben 4-szer is eljutott a Final Four-ba, ebből a vasárnapi volt a 3. fináléja, de most először sikerült nyernie. Hanga meglehetősen tekintélyes spanyol sikerlistája, így a legértékesebb trófeával bővült, de korábban 2-szer nyert spanyol bajnokságot és szuperkupát, 3-szor pedig spanyol kupát. A 2015-ös 2016-os szezon után pedig, amit a Baszkóniával teljesített, megválasztották a sorozat, az Euroliga sorozat legjobb védőjének.
Sportérték a Trend FM-en.
Sorsdöntő mérkőzés vár ma este, adásunk után nem sokkal, 19 óra 20 perctől a magyar férfi jégkorong válogatottra. Kevin Konstantin együttese Ausztriával játszik az A csoportos világbajnokságon. Jelenleg a magyar férfi jégkorong válogatott a 7. helyen áll a 8 csapatos csoportban. Győzelem esetén pedig olyan bravúrt vihet véghez, amilyenre még szintén nem volt példa. Bent maradhat a jégkorong elitligában. Az ellenfél, Ausztria, most az utolsó kieső helyen áll 1 ponttal, miután volt egy olyan vereségük, ami csak a hosszabbításban dőlt el. A magyar együttesnek jelenleg 2 pontja van, a Franciaország elleni hosszabbításos győzelemnek köszönhetően. A magyar csapat bent marad bármilyen, tehát rendes játékidőben vagy hosszabbításban elért győzelemmel. A magyar válogatott eddig 6 mérkőzést játszott Tamperében, és kiemelkedik a Franciaország elleni hosszabbításos győzelem, ahol Stipsics Bence, Galló Vilmos és Bartalis István voltak a gólszerzők. Ezen a mérkőzésen borították a fiúk a papírformát, amely azonban a többi találkozón már érvényesült. Dánia ellen 3-1-re, az Egyesült Államok Svédország és Finnország ellen 7-1-re, míg Németország ellen 7-2-re veszített a magyar válogatott, amely azonban ma este egy győzelemmel történelmi bentmaradást hajthat végre.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Ismételten nagyon úgy tűnik, laikus szemlélőként meg futballszurkolóként, hogy az iparág kezd visszatérni a koronavírus járvány előtti szintekre, már ami a bevételeket illeti. Erről a kérdéskörről fogunk beszélgetni a következő percekben. Méghozzá kijött a Deloitte Football Money League felmérés, ebben összesítik a legnagyobb top bajnokságok bevételeit a tavalyi szezonra vonatkozóan, és aki a segítségünkre lesz a számok folyamatok megértésében, ő Pósfai László, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjünk is ezzel, hogy meg lehet-e azt mondani, hogyha a top bajnokságok, ugye 5 top bajnokságot szoktunk emlegetni Európában, ezeknek a bevételeit figyeljük, akkor ezek már abszolút ott vannak a járvány előtti szinten?
Igen, mi is ezt figyeltük meg, ugye a mi elemzésünk az a 2021-22-es szezonra vonatkozik, és itt ugye a legnagyobb bevételt elérő 30 klubot vizsgáljuk. Ebből a legjobb 20 klub az 9,2 milliárd euró bevételt ért el, ami 13%-kal több egyébként, mint az azt megelőző szezonban. És ezzel, ahogy említette, el is érték gyakorlatilag a pandémia utáni második évben, még a járvány előtti szintet. Úgyhogy tényleg visszatért a bevételek szintjén az európai top futball a legmagasabb szintre.
Mi a lista? Gondolom nem lesz meglepő, hogy a Premier League az angol bajnokság vezet, de mekkora szakadék tátong mögötte?
Igen, hát a top 20 csapatból 11 angol, és egyébként az első 30-an pedig 16 angol csapat található, és mi azt várjuk, hogy a következő években valószínűleg az első 30-an mind a 20 top ligás, Premier ligás angol csapat be fog kerülni. Az első 20-ban 3 spanyol csapat, mert 3 olasz, 2 német és 1 francia, de ami talán még jobban szemlélteti a Premier League-nek a dominanciáját, hogy az első helyen a Manchester City szerepel, egymás után második évben szerezte meg ezt az első helyet, 231 millió euróval, és ez azért is nagy teljesítmény az ő szempontjukból, mert 5 éve kerültek be a top 5-be, és most már 2 egymás követő évben is elsők. Egyébként a második helyen a Real Madrid áll, ami ugyan még nem ért el a pandémia előtti bevételi szintet, de azért szépen jön fel, 20 millió euróval maradt a Manchester City mögött. Aki nagyot ugrott előre, az a Liverpool, ő a 7-ről a 3. helyre lépett, ő is már átlépte a 700 millió eurót. Ez véletlen annak köszönhető, hogy itt a tavalyi évben azért valamennyi sorozatban a végjátékban ott volt. Ugye a BL döntőt is játszott, illetve az összes kupában is döntőt játszott. És aki a legnagyobb mondjuk vesztes, ha így lehet mondani, az a Barcelona, aki a 7. helyre esett vissza. Ő náluk 700 millió euróval maradtak el a korábbi rekord évüktől, úgyhogy ott azért még van hova visszazárkózni.
De az egészen elképesztő, amit mondott azzal kapcsolatban, hogy jövőre mind a 20 első osztályú Premier League csapat benne lehet a top 30-ban. Elsősorban mi az, ami ennyire meglendíti az angol bajnokság csapatainak bevételeit? Valami a szerkezeti megoszlásban egészségesebb, vagy egész egyszerűen annyival nagyobb az érdeklődés globálisan az angol bajnokság iránt, mint bármely más bajnokságok iránt, hogy simán csak több pénz folyik be a közvetítési jogokból?
Igazából az a kettő azért összefügg, tehát csak még egy adat, hogy egyébként a 30. helyen álló Southampton, ebben a mostani listában ő 178 millió eurót szedett össze gyakorlatilag, úgyhogy tényleg lehet mondani, hogy a többiekhez képest kisebb csapat, de mégis jelentős bevétel lett még ő is. Amit mi látunk, hogy a közvetítési jogok azért jelentősen magasabbak, mint a többi ligánál, és ráadásul a Premier League az idei, illetve a jövő évre új szerződést kötött közvetítési jogokról, ahol egyébként a hazai közvetítéseknek a díjai nem növekedtek jelentősen, de a nemzetközi az igen, az egy olyan 422 millió euróba több évente az összes Premier League-s csapatnak együttesen, amit ebből bevételként elérnek. Tehát az látszik, hogy a nemzetközi, a globális piacon sokkal keresettebb, vagy jól értékesíthető az angol liga, és egyébként ez abból is meglátszik, hogy a kereskedelmi bevételeik is nagyon magasak ezeknek a csapatoknak, például a Manchester City, az a 714 millió euró összbevételéből 370 millió körül itt azt kereskedelmi díjakból szedett be, Tehát az látszik, hogy tényleg a szurkolók is nagyon globálisan is nagyon keresik ezeket a csapatokat. Egyébként, ha már itt tartunk, a spanyol bajnokság az, aki szintén új közvetítési jogi szerződések vannak. A német, illetve az olasz bajnokságban viszont ez csak 3 év múlva lesz újra szerződve, tehát magyarán ennek is köszönheti, hogy még itt a pandémia körül időszakban lettek megújítva, tehát talán nem tudtak olyan szintű bevételnövekedést ezzel ezek a ligák elérni, de azért messze el vannak maradva a Premier League-nek a közvetítés jogaitól.
És a szerkezetre vonatkozóan mi a legnagyobb különbség a topligák között? Ugye említette, hogy a Manchester City-nél, hát nem vagyok túl jó matematikából, de majdnem 50% kereskedelmi jogokból származik.
Igen, ez úgy néz ki egyébként a top 20 klubnál, hogy azért nagyjából az átlagosan 44% a közvetítési jog, néhány százalékkal kevesebb a kereskedelmi bevételekből, és a mennyisztapi bevétel az, ami a legkisebb rész 15%.
Ez egységes de nagyjából mindenhol?
Valamennyire változik, amit meg lehet figyelni, hogy a lista végén, tehát ebben a top 20-nak a lista végén szereplő kluboknál egyre inkább megnövekszik a tévés közvetítési díjaknak a nagyságrendje. Ugye ez abból is adódhat, hogy kisebb stadionok, abból is adódhat, hogy kevesebb talán nemzetközi szerep is, tehát kevesebb mérkőzés. Ott azért a 60-70%-ot is eléri a tévés közvetítési díjaknak a bevétele, és igazából, amit még látunk, abban vannak eltérések, hogy van olyan csapat, aminek a közvetítési jog az, ahogy említett a 70%, hogy kereskedelmi bevétel is ilyen 58% felé tud menni, de nagyságrendileg azért ezek a tévés közvetítési jogok viszik el a nagy részét, vagy hozzák pontosabb van a nagy részét a bevételnek így összességében.
És akkor tegyünk még az interjú végén egy összehasonlítást. A férfi és a női labdarúgás között ott hihetetlen differenciák szintén, még nagyobbak, mint a Fradi és a Southampton között, azt gondolom. Mennyire reális, vagy mennyire mondható el az, hogy teljesen reális mondjuk egy női és egy férfi labdarúgó vagy edző közötti fizetéskülönbség egyenesen aránylik ahhoz, hogy mennyivel több bevételt ér el a férfi meg a női labdarúgás. Ez a tétel, ez így mennyire állja meg magát?
Azt gondolom, megállja a helyét. Készítettünk egyébként a top 20 európai klubnál, megnéztük, hogy a női csapatoknak mi a szerepe. Egyébként mind a 20 csapatnak van női csapata, és ebből ráadásul 17 az első osztályban játszik az adott országban. Az átlagos bevételük az 2,4 millió euró volt, szemben az előbb említett férfi klubok, top 20 férfi klub átlagos 460 milliós árbevétel, tehát ez egy óriási szakadék van a kettő között. A Barcelona emelkedik itt ebben a női foci szintjén, 8 millió eurót ért el, ami annak is köszönhető, hogy kétszer egymástán BL döntőt játszott. De itt is az angol csapatok egyébként dominálnak, tehát utána követően alapvetően a manchesteri klubok vannak. De például a lista végén fele járó Atletico Madrid 100 000 euró bevételt jelentett. Tehát ezek tényleg nem olyan nagyságrendek, mint a férfi kluboknál. Amit látunk, hogy az átlagadási díjakban is azért ez visszatükröződik. A javas Manchester Cityből a Barcába történt tavaly igazolása volt rekord, ami 400 000 eurónak felelt meg, tehát annyiért cserélt gazdát a játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljes mértékben azért összefügg a bevételekkel, akár az átigazodási díjak, akár a fizetések, ami viszont látszik, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a női labdarúgás, a top labdarúgás iránt, és az a várakozás, hogy az idei VB az majd ezt tovább fogja növelni, úgyhogy egy gyorsul ütemben növekvő női focit látunk jelenleg a top ligákban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Pósfai László a Diloit sporttanácsadási csoportjának igazgatója volt a Sportérték vendége, tegye máskor is, minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Sportérték Imre Lőrinccel a Trend FM-en.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen, hogy hallgattak minket. Jövő héten már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra.